János Evangélium a 14. rész, az első 17 verset olvasom. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Mondta neki Tamás. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta neki Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta neki Fülöp. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nekünk. Mondta neki Jézus. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért, higgyetek nekem. Bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, és nagy örömmel szolgál, hogy megint egy olyan igét hozhatok a gyülekezetbe, amely számomra is sokat jelent. Én hiszem azt, hogy az az ige, ami az embert megszólítja, az megszólít másokat is. És az az ige, ami az embert megszólítja, azt Isten felhasználja arra, hogy másoknak is egy lehetőséget készítsen arra, hogy közelebb kerüljenek az ő szeretetéhez. A János evangéliumának 14. részében az első 17 vers nem egy könnyű rész. Elolvasni könnyű, valóban, hiszen nem egy nagy terjedelmű, nem egy hosszú ige szakasz, ám de mégis, annak ellenére, hogy lehet, hogy egy reggeli elcsendesedésünkben könnyen átfutnánk rajta, mégis nehéz olvasmány. Mégpedig a lélek, élet és kapcsolat hármasságában nehéz ez az olvasmány. Aki foglalkozott egy kicsit többet János evangéliumával, az tudja, hogy hol helyezkedik el ez a rész. Aki nem foglalkozott még annyit a János evangéliumával, annak számára mondom, hogy ez a jánosi rész, amely a János evangéliumában egyedülálló, és a legtöbb része semmelyik más evangéliumban, tehát a párhuzamos evangéliumban nem fordul elő, egy egészen szinte másféle megvilágításba helyezi Jézus Krisztus életét, szolgálatát és működését. Egy csomó személyes kapcsolat van benne, egy csomó dráma, nagyon cselekményszerű a János evangéliumának a történet fűzése. Nem véletlenül, hogy a kora dráma pedagógiai eszközeivel élő bibliodráma sokszor használja János evangéliuma történeteit. Csak felröppenteni szeretnék néhány részt az előző fejezetekből. Ott van a vakon született ember meggyógyítása. Ott van ennek az embernek a csodálatos gyógyulása, ugyanakkor a személyes meghurcolása, ott van az ő családjának megfélemlítése, ott van az ő újbóli találkozása Jézussal, ott van a Lázár feltámasztása, aztán ott van Jézus megkenetése Betániában. És előtte pedig a 14. fejezet előtt Jézus bevonulása Jeruzsálemben, a nép hitetlensége, a lábmosás, és bizony a 14. fejezet előtt ott találjuk Jézus árulóját is. Lélek-élet és kapcsolat. Olyan könnyen jön a szánkra, olyan könnyen jön a szívünkbe talán először a gondolat, hogy ó Istennel, az ő lelkével, az új élettel és a vele való kapcsolattal milyen jó lesz majd. Számomra ez az ige két dologra tanított meg. Az egyik az, hogy az ember életében mindig két terület van. És attól függetlenül, hogy az ember megtért, vagy még csak keresi Istent, mindig van a tanítványság és az apostolság ideje. Természetesen, amikor az ember hitre jut, akkor elkezd az ő apostoli szolgálata kiteljesedni Istenben, a Szentlélek munkája által. És ezt Isten sokféleképpen munkálja. De amikor még sok dologban tanítványként járunk, akkor más a lelkünk, más az életünk és más a kapcsolatunk. Jézus tanítványaival annyi minden történik. Ahogy Jézussal élnek, ahogy részt vesznek Jézus szolgálatában, ahogy részesei a csodáknak, egészen másképpen érkezik el hozzájuk mindezeknek az üzenete. És számos helyen találkozunk azzal, hogy a tanítványok valamit még nem értenek, hogy a tanítványok valamit még nem képesek befogadni. És Jézus tudja, hogy közel van az az idő, amikor az ő tanítványai között végzett szolgálata véget ér. Amikor belép a passióba, amikor elkezdődik a Jézus nevének a megdicsőítése. És tudja, hogy akkor ezek az emberek, akiket ő barátainak nevez, és akikből később az ő apostolai lesznek, majd félni fognak. Majd el fogják hagyni őt, meg fogják tagadni, el fognak rejtőzni, és félelemben lesznek majd együtt. És az az idő, amíg Jézus nem lesz velük, nehéz lesz. Lélekben, életben és kapcsolatban. Gondoljunk csak bele, hogy milyen büszkén vannak ott a tanítványok Jézus körül. Aztán, amikor számot vetnek azzal, hogy hát igen, Jézus meghalt. Keresztre feszítették, eltemették. Akkor az ő kapcsolatukban milyen döntésre jutnak? A szószóló Péter persze rögtön fölveti az első gazdaságilag is fontos ötletet. Menjünk vissza halászni. Ugye? A tanítványság és az apostolság kérdése itt még nem tisztázott. A lélek, élet és a kapcsolat még nem elég erős. De Istennek van humorérzéke is, amikor újból kimegy a feltámadott Jézus oda a tó partjára, és megint megtörténik az elhívás, megerősíti, hogy egy másfajta lélek, egy másfajta élet és egy másfajta kapcsolat szerint működik Isten. És az ember életében ez a felszabadító. És amikor elmondjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk, akkor ennek az új kapcsolatnak, ennek az új életnek, és ennek a nekünk ajándékozott léleknek a bizonyság tevőivé válunk. De azt látnunk kell, hogy a tanítványságban szerzett ismeret az távolabb való, mint az apostolságban szerzett bizonyság. Nem véletlenül kezdi ezért Jézus a 14. fejezetben, az első versben, így ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Hiszen Péter pont előtte fogadkozott, az életemet adom érted. Jézus pedig azt mondja, nem az életedet, hanem háromszor megtagadsz majd engem. Nehéz ez az ige azért, mert olyat mond, olyan ige hirdetést ad Jézus az ő tanítványainak, amiket ők még igazán most nem értenek meg. Milyen nehéz, amikor Isten megszólít minket egy élethelyzetben, és megígér valamit, és erőt ígér, és örömet ígér, és békességet ígér. De azt látjuk, hogy az életünkben nincsen erő, nincsen öröm, és nincsen békesség. Nehéz idők ezek. És sok élethelyzetünkben éljük meg azt, hogy még tanítványságban járunk. Hogy még nem miénk a bizonyosság. Isten igéjével kapcsolatban van egy előnyünk. Együtt látjuk az egészet. Egészen addig, ameddig Isten megengedte látnunk azt. Együtt látjuk Jézus életét. Együtt látjuk az Ószövetséget az Új Szövetséggel. Jézus szolgálatának kezdetét, a kereszthalált és a feltámadást egy csomó lényeges kérdésben már igazából tanácsol minket a Biblia. De az Isten szava mindig a legszemélyesebb szó. És Isten nem egy szép tájképként akarja megmutatni az ő dicsőségének országát, hanem mindig úgy szeretné bemutatni az ő hatalmát, mint egy személyes találkozásban adott bizonyosságot. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Hát ezt mondani könnyű. Mondani könnyű, és megvalósítani sokszor milyen nehéz. És valljuk be, keresztény emberekként is milyen sokszor becsapjuk magunkat. Isten azt mondja, amikor Jézus Krisztusban közöttünk járt, hogy én azért jöttem, hogy a megfáradtakat hívjam, hogy az elesetteket hívjam, hogy a bűnösöket hívjam. Miért gondolnánk, keresztény emberek, hogy nem vagyunk megfáradtak? Hogy nem vagyunk bűnösök? Hogy nem vagyunk betegségben szenvedők? A hit azok számára készítetett el, akik szükségben vannak. És mint emberek bizony szükségben vagyunk, mert hiába vagyunk az Isten dicsőségének. És amikor meghívjuk Istent mindennapi könyörgéseinkben, amikor sóvárogva várjuk őt imádságunkban, közösségeinkben, akkor vágyjuk ezt a vigasztaló Jézusi szót, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. De milyen furcsa lenne az a kép, hogyha szeretnénk Istenhez menni, és közben elfutunk tőle. Mert valóban így vagyunk, a mi tanítványságunk idején, amikor még nem látunk világosan Isten szent lelke által, amikor még nem vezet minket az ő igéjében, hogy várjunk hozzá, és szaladunk el tőle. A tanítványok ismertek egy csomó mindent. Az ő életükben, az ő lelkükben, az ő kapcsolataikban volt egy csomó megoldási lehetőség. És Jézus milyen sokszor nem azokat választja. Milyen sokszor dorgálja és korholja az ő tanítványait, hogy most még nem értitek. Majd ha elmentem, és helyet készítettem nektek. De miért nem most? miért nem lehet most? De sokszor kérdezzük meg keresztény emberek Istentől. Miért nem lehet most tudnom arról, hogy hol készítesz helyet? Miért nem lehet most tudnom arról, hogy mit készítesz nekem? És János megszólaltatja a tanítványokat. Két tanítványnak a bizonyság tételét hallhatjuk, és valljuk be őszintén, mint keresztény emberek egyikre se lennénk büszkék. Mert mind a kettőben kételkedés van. Mind a kettőben egyfajta hitetlenség van, bizonytalanság van. Uram, nem tudjuk, hová megy. Mintha Jézus nem is tanította volna őket. Mintha hiába valóvá lett volna Isten munkája bennük. De vegyük észre, hogy ezek az emberek tanítványok. Ezek az emberek lélekben, életben és kapcsolatban még nincsenek készen. És mindannyiunkkal így van. Nem vagyunk rögtön készen Isten munkájára. Nem vagyunk rögtön készen Isten szolgálatára. Isten meghagyja nekünk is a tanítványságunk idejét. Mert ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit kell majd tennünk Isten szolgálatában, ahhoz azt is tudnunk kell, hogy mi az, amit nem tudunk az ő dicsőségéről. Mert amikor az ember úgy gondolja, hogy mindent tud, akkor szegényé lesz. A keresztény ember gazdagsága az, hogy van a jelenlétében egy megváltó. Hogy ott, ahol él, ahol mozog, ahol a családja van, ahol a munkája, ahol a közössége, nincs egyedül, hanem vele van az ő megváltója. Ezért Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És mindaddig nyugtalankodni fog a szívünk, ameddig a feltámadott Jézus Krisztus meg nem érkezik hozzánk majd. Mindaddig nyugtalankodni fog a szívünk és az életünk, ameddig Isten az ő élő lelkével nem terem benne békességet. De ez nem baj. Jusson eszünkbe, hogy Jézus kiválasztása fordított érdem szerint megy. Ugye ő nem azt mondja a farizeusnak, hogy látom, te szépen felöltöztél, és látom, hogy az erszényedben, az övedben erősen csörögnek az aranyak. És látom azt is, hogy kitéve-betéve tudod a törvényt. De azt mondja Zákeusnak, annak az embernek, aki mindenkit becsapott, aki az extra profit fölött is még beszedett valamennyit, aki esetleg családok megélhetését tette tönkre az ő munkájával. Zákeus, gyere le! Nálad kell vacsoráznom. Milyen érdekes Jézus értékítélete, amikor odaáll a bűnös nő mellé, és mindenki más a túloldalon van, és nem azt mondja, hogy igen, fiúk, jól csináltátok, ittak ő, gyerünk. Hanem odaáll a bűnös nő mellé. Akinek nem nyugtalankodik a szíve, annak nincs szüksége megbékélésre. A jó időkben az ember hajlamos azt gondolni, még keresztény emberként is, hogy ez Isten elkészített békessége. Ez Isten elkészített nyugalma. Ez Isten áldása. De ilyenkor mindig jusson eszünkbe, hogy Isten az ő jelenlétében rejtette el minden kincsét. Ezért, ha egyszer csak eltűnik mellőlünk a békességünk, amikor egyszer csak eltűnik az életünkből a biztonság, amikor egyszer csak minden nyugtalanná válik körülöttünk, akkor is békességben lehetünk. És akkor is nyugalmat találhatunk, mert Jézus így szól, én vagyok az út, az igazság és az élet. A lélek és az élet és a kapcsolat mindig ezen a két szinten megy. van az emberi, a látható, a tapasztalható, a megfogható dolgoknak a valósága. És milyen sok mindent látunk bele keresztény emberekként. Persze, csak gondoljuk el a Máté 6 alapján, hogy mit mond Jézus, keresétek először az Isten országát, és mindaz, amit láttok és tapasztaltok magatok körül, az ráadásul adatik nektek. Kegyelemből. Tehát, amikor azt mondja Jézus, én vagyok az út és az igazság és az élet, az azt mondja, hogy ne álljatok meg soha az életetek felszínes valóságánál. Ne álljatok meg soha a körülmények látszatánál. Amikor Jóbot kikéri a sátán Istentől, akkor ennek a kétféle értéknek a megmérettetését látjuk. Sátán mindent lesöpör Jób életéből, és azt mondja, figyeld meg Istenem, csak azért nagy a szája Jóbnak, mert mindennel megáldottad őt. És aztán ott találjuk valahol a Jób könyvének a végén, jóval a 40. rész után ezt az embert, és ott ül a porban, és már tényleg a fekélyein kívül semmilyen sincsen, és azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. A lélek, élet és kapcsolat hármassága ebben a jelenlétben van. Ezért mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mert egyedül az én jelenlétemben fogjátok megtapasztalni Isten jelenvaló valóságát. És ott jön a másik tanítvány, Fülöp, akiről keveset hallunk, és szinte a János evangéliumában, ebben a történetben beszél a legtöbbet. És azt mondja Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Az Istenről alkotott elképzeléseink, valljuk be, legtöbbször emberiek. Mert ami nem emberi, az az Istentől kapott kijelentésünk. Amikor Isten kijelenti magát nekünk Jézus Krisztusban, az válik majd igazi ismeretté. És amikor keresztényekké leszünk, vagy éppen keresztény életben járunk, nem mentesülünk az Istenről alkotott emberi gondolatainktól sem. Ami természetes. Isten egy életen át tisztít és formál minket, és mutatja meg, hogy ő valóságosan milyen Istenünk. Nem baj, hogyha valamit, amit eddig gondoltunk Istenről, az ő lelkének világosságában elengedünk. Nem baj, hogyha helyette Istentől kijelentést kapunk arról, hogy ő valóságosan milyen. Mert sokszor úgy vagyunk, hogy beengedjük Istent az életünkbe. Jól van. De vannak területek, ahová nincs bejárása. Ahová nem jöhet be. És mivel ezekről a dolgokról legtöbbször rajtunk kívül senki nem tud, olyanok, mintha nem is lennének. Olyanok, mintha nem is léteznének. De a mi lelkünkben és életünkben és kapcsolatunkban ezek olyanok, mint azok a hatalmas sziklák, amiket felrobbantottak abban az időben, amikor a Dunát hajózhatóvá kellett tenni ott fönt az északi területeken. Egyszerűen nem tud Isten ezek miatt velünk foglalkozni rendesen. A gyerekek egyik kedvenc bibliai története, Jézus és a gyermekek, amikor a szakértő tanítványok, ismervén Jézust és az ő munkáját, azt mondják a szülőknek, hogy csak lassan a testtel. Jézus betegeket gyógyít. Fontos dolga van. Ne zavarjátok. Jézus pedig félreteszi a tanítványoknak ezt a gondolatát, és magához hívja a gyermekeket. Vagy amikor tudósak akarnak lenni a tanítványok, és megkérdezik, hogy Uram, ki vétkezett? Ez vagy az ő apja? Keresik a bűnt, a bűn forrását. Jézus pedig azt mondja, hogy azért van ez, hogy nyilvánvalóvá váljék az Isten kegyelme. A kétféle szemlélet, amit emberként látunk, és emberként gondolunk, és amit Isten formál rajtunk keresztül, és amit Isten jelent ki nekünk. És amikor új életről és új emberről beszélünk, akkor ennek az alul lévőnek, ennek a mélységnek a felszínre bukkanását jelenti ez. Fülöp így szólt, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Annyi ideje veletek vagyok, nem ismertél meg engem. Ez egy csalódás. De ebben a csalódásban nem az van, hogy megtagadlak téged, és hogyha eddig nem értettél meg, akkor ezután sem fogsz. Jézus nagyon jól tudja, hogy majd a feltámadás után való találkozás megérleli ezekben az emberekben ezt a mélységben meghozott döntést. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok. Ez csak elhinni lehet. Jézus és az atya egységét nem tudjuk emberi gondolatokkal megfogalmazni. Nem tudjuk emberi gondolatokkal a magunkévá tenni, sem lélekben, sem életben, sem kapcsolatban. De nem is erre van szükségünk, hanem arra, hogy ennek az egységnek és ebben az egységben megvalósuló áldást és kegyelmet átengedjük az új életünkön, hogy kiáradása legyen. Ezért mondja Jézus, hogy bizony, aki hisz én bennem azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Ennek az igének a hatásmechanizmusa, a működés elmélete igen érdekes dolog. Aki hisz én bennem, az is megteszi. De mitől? Mi motiválja azt az embert, aki megteszi ugyanazt, amit Jézus? Mi indítja az embert arra, hogy az Isten dolgait cselekedje erővel és hatalommal? A találkozás, a személyes találkozás. Mert valljuk be, vannak közösségi kapcsolataink, vannak családi kapcsolataink, vannak baráti kapcsolataink, vannak szerelmi kapcsolataink, és van egy kapcsolatunk Istennel. És ennek a kapcsolatnak a minősége nagyon is számít. Mert amikor arról kell beszélnünk, hogy ismerjük Istent, akkor arról kell bizonyságot tennünk, hogy Isten megismert minket. És amikor Isten megismer minket és bemutatja nekünk, hogy kik vagyunk valójában, akkor bizony szégyenkeznünk kell. Akkor szemlesütve állunk Isten előtt, mert bűnösök vagyunk, mert alkalmatlanok vagyunk. Mert amikor megmutatja Isten, hogy az ő szeretetével kit kéne szeretnünk, sokszor mondjuk azt, hogy az nem megy. Ezt az embert én nem szeretem. Ez az ember engem megbántott. Ez nekem nem tetszik. Amikor Isten egy helyzeten keresztül szeretné az ő nevét megdicsőíteni. Milyen sokszor állott a keresztény ember, én ide nem akarok bemenni. De mi az, amitől az ember mégis azt mondja, hogy megteszem, sőt, ezeknél nagyobbakat is megteszem. Azt, hogy Isten elközelített hozzánk az ő lelkével. Azt, hogy Isten Jézus Krisztus halála, feltámadása és mennybe menetele után nem hagyott magára senkit. A lélek kitöltetésével jelen van közöttünk, és a lélek jelenlétében pedig munkálkodik általunk. És amikor arra gondolunk, hogy amit keresztény emberként megélünk és megteszünk, az nem a magunké, hanem a lélek munkája, akkor természetesen fordul oda Istenhez az életünk. Ha tudjuk, hogy ez a dolog, amit fel kell építenünk, az építő anyagok tekintetében teljes mértékben Istennél van, akkor természetes, hogy hozzámegyünk és tőle kérjük el. Mégis azt látjuk, hogy vannak szolgálók, akik megfáradnak, vannak keresztény emberek, akik elfásulnak az ő hitükben, vannak olyanok, akik roskadozva járnak, vannak csalatkozottak, vannak bizonytalanok, kétségbe esettek. Amikor nem működik a lélek, amikor az életben bajok vannak, amikor a kapcsolat minősége nem jó, akkor derül ki, hogy egy embernek mi a teherbírása, és hogy az ember környezetében élők vajon tulajdonképpen kicsodák. Magyarországon még nem divat annyira pszichológushoz járni. Ha valakiről azt halljuk, hogy ideg összeomlás kapott, valakitől azt halljuk, hogy túlharcolta magát, és bekerült a pszichiátriára, valamelyik nagy kórházba, megijedünk. És azt mondjuk, hogy jaj, mi történt? Hol rontotta el az életét? Azt halljuk, hogy egy embernek tönkrement a kapcsolata. Egy ember elvesztette a munkahelyét, bűnt követett el, ellopott valamit. Jaj, hol történt a baj? Biztos nem engedelmeskedett Istennek. És hogyha valahol azt látjuk, hogy azelőtt azzal, akivel jóba voltunk, most már igazából nincsen közös mondani valónk. Ha azt látjuk, hogy a kapcsolataink zátonyra futottak, akkor is megijedünk. Az a kérdés, hogy a lélek, élet és kapcsolat hármasságában mennyit bízunk Istenre? És mennyit engedünk meg Istennek? Sehol nem mondja azt Jézus, hogy a te erőddel fogok majd én gazdálkodni. Sehol nem mondja azt Jézus, hogy a te életedre van szükségem, az új életedhez. És sehol nem mondja azt Jézus, hogy az a kapcsolat, amelyik eddig számodra fontos volt, a számodra is ugyanolyan fontos. Hanem azt mondja, hogy én adom neked az én lelkemet. És ez a lélek megelevenít téged. És Jézus azt mondja, hogy én adom neked az életet, és ez az élet újjászül téged. És Jézus azt mondja, hogy én adom neked a kapcsolatot az igében. Akármit kértek majd az én nevemben, mondja Jézus. Akármit. Amikor Isten helyre teszi az életünket az ő lelkével és az ő munkájával, és elindít minket az ő útján, akkor akármit kérünk. Mert az ő útján járunk. Nehéz megfogni az életünknek azokat a helyzeteit, ahol Istennek még dolgoznia kéne rajtunk. De kérhetjük Istent, hogy közelítsen el hozzánk. És amikor ő megmutatja, hogy éppen mit kell elengednünk, és amikor ő megmutatja, hogy éppen miben kell újat felvennünk, akkor legyen elég erőnk elindulni. Bizony-bizony mondom nektek, és ezt így mondja Jézus, ilyen megerősítő módon, amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem. Ne szégyeljük a tanítványság idejét, a csetlésünket, botlásunkat, a buta kérdéseinket, a rossz közelítésünket Istenhez. Ne szégyeljük, hanem mindig becsüljük meg ezeket az időket, mert ezekben az időkben Istennek van alkalma kiigazítani az életünket. És van lehetőségünk mindig találkozásra. Amikor Ábrahám már túl volt azon a bizonyos úton, a hegyről visszafelé jöttek az ő fiával. Tele volt hálával a szívem. De ahhoz kellett az a néma csönd, az a gyötrődés és tusakodás, lélekben, életben és kapcsolatban. Ahogy látta maga előtt a fiát a tűzifával, őt fogom megölni, aki a legdrágább nekem. Magunktól nem fogunk semmit elengedni az életünkben, és magunktól nem lesz semmi Istentől az életünkben. Viszont Istentől minden jó beáradhat az életünkbe. Az ő lelkével megkaphatunk mindent. Adja Isten, hogy amikor nyugtalankodnék is a szívünk, akkor ne nyugtalankodjék. Adja Isten, hogy mi is ennek a jézusi mondásnak a hitvallói legyünk. Útnak, igazságnak és életnek lássuk őt. És adja Isten, hogy legyen a mi kapcsolatunk elég jó ahhoz, hogy tudjunk bármit kérni az ő nevében. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te vezet minket. És köszönjük, hogy a te utaidval megismerhetünk téged. Hogy a veled való járásban leleplezed a mi emberi dolgainkat. És köszönjük, hogy mindezeket elkéred és adsz helyébe újat, amely életre hív minket, és a körülöttünk lévőket is. Add Istenünk, hogy ne rettenjünk meg azokban az időnkben, amikor formálsz minket, amikor éppen elveszel dolgokat, hogy helyette újakat adj. Add, hogy mindig lássuk, hogy jobb apostolként szolgálni neked, mint tanítványként keresni téged. De adj erőt a mi sokféle tanítványságunk idejében. Add, hogy mindig tudjunk megállni és téged hívni, téged kérni. És köszönjük, hogy ebben segíthet minket az úrvacsorai közösség. Köszönjük a terített asztalt, a kegyelem királyi asztalát. Ebben is békéltess meg minket, és formálj minket, és adj újat az életünkbe. Amen.